Oké, Isten hozott bennünket itt, ezen a helyen, meg Isten hozott benneteket is, akik most csatlakoztok hozzánk az élő alkalomhoz, és hát mi már itt imádkoztunk, köszönjük Marci, ez egy nagyon, nagyon drága ima volt, és csak nem akarom, hogy az az érzésetek legyen, hogy itt senki nincsen biztonságban. Bárki, bármikor elő lehet rántva egy imádságra, de hogy köszönjük szépen. És jó így együtt is lenni, és látom, hogy már sokan be vagytok csatlakozó, úgyhogy Isten hozott benneteket is. Valóban gondolunk rátok, és szeretünk mindannyiótokat, és egy csodálatos gyülekezetünk van, és ezeket az időket, amik most itt vannak előttünk, meg amikben vagyunk, hát Isten átvisz ezen bennünket, és aztán biztos vagyok benne, hogy lesz olyan idő, amikor visszatekintünk, és azt fogjuk mondani, hogy hát már nem is nagyon emlékszünk rá, hogy milyen volt, még akkor is, hogyha most nagyon aktív az emléke ennek. Úgyhogy hát készítsük elő a szívünket, és Ádámot kértem, hogy egy bevezető gondolatot az igéből osszon meg velünk, és aztán tovább fogunk menni így a győztes élet összetevőibe, és hát még egyszer csak jó gyönyörködni bennetek meg egymásban, úgyhogy gyere, Ádám, és beszélj hangosan, hogy mindenki jól hallhassa.
Hát sziasztok! Igyekszem hangosan beszélni, és lassan, hogy a tolmást tudjon fordítani, mert legutóbb nagy nehézségeket okoztam neki. Úgyhogy jó. Hát folytassuk egy rövid imával. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy így együtt lehetünk, köszönjük a testvéreinket, akik itt vannak, és köszönjük azokat, akik az interneten figyelnek minket. És imádkozunk, Urunk, hogy tényleg csak azért vagyunk itt, hogy szólj hozzánk, kérünk, hogy érints meg minket, hogy válaszolja a lelkünknek, a szívünknek a szükségeire. Te vagy a mi világosságunk, Te vagy a mi biztonságunk, Te vagy a mi menedékünk, Téged keresünk, Istenünk. A Te szárnyaid alatt a védelem és oltalom van. A Te szavaid a világosság az utunkon. Csak szomjazunk ezekre a szavakra, és itt a jelenlétedre vágyunk, Istenünk. Köszönjük ezt az alkalmat, kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet. Jézus nevében kérünk. Amen. És tényleg csak egy rövid gondolat, így a bevezető erejéig, és ezen gondolkodtam, remélem, hogy oké. Ugye, remélem, hogy titeket is bátorítani fog így, de hogy így azon gondolkoztam, hogy olyan furcsa világban élünk. Szerintetek furcsa a világ? Nekem nagyon furcsa. És azon gondolkoztam, hogy annyira hiányzik a gyülekezeti közösség. Nekem nagyon hiányzik. Ki az, akinek hiányzik? És hálásak vagyunk, hogy az interneten figyeltek minket, de hogy nagyon hiányzik a közösség. És hogy annyi mindenen keresztül mentünk. Nyilván ugye most személyesen a gyülekezetünk számára nyilván sok oka van annak, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben, de arra gondoltam, hogy sok mindent ebben a kialakult vírushelyzetben, meg ebben a korban, sok mindent tanulunk és magunkra veszünk a világból, és ennek nyilván én ugyanúgy a része vagyok, ezt most úgy mondom, hogy így nyilván ebben én is érintett vagyok, de arra gondoltam, hogy annyira tehát hogy megtanultuk azt, hogy hogyan védjük meg magunkat, hogy egyrészt rá vagyunk kényszerítve. Ugye mindenki tavasztól ez van, maradj otthon, hordjad a maszkodat, védekezz a vírus ellen, vigyázz, és mindenki ilyen furcsán néz, hogy köhögsz, beteg voltál? Jól vagy? Mindenki hülyéskedünk a munkahelyen. És hogy hogyan vedd fel a maszkodat. De hogy De hogy, és sok más területen is valahogy ezt látom, hogy ilyenek vagyunk, és hogy én is, hogy így magunkra vettük ezt a szellemiséget, hogy így védekezzünk, hogy és ez a kép jutott eszembe, hogy láttatok a rohamrendőröket beöltözve? Így a talpig védőfelszerelésben, és így ilyen nagy pajzs mögött, ami mögött így teljesen el tudnak bújni, és hogy ott vagyunk a védelmünkben, és nem jövünk ki onnan, és hogy nincsenek meg ezek a kapcsolatok. És ezen gondolkoztam, hogy csak így mondom, hogy bátorítani szeretnék titeket, mert tudom, hogy milyen ez. És ezt veszem észre, hogy ott vagyunk, így a védelmünkben, lehet, hogy sérüléseink vannak, lehet, hogy félelmeink vannak, de ezen az igeversen gondolkoztam, itt a 2 Korintus 3.17 azt mondja, az Úr pedig szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott szabadság. Hogy Isten adott nekünk egy ilyen szabadságot, és hogy Isten szelleme által megvan nekünk ez a szabadság, és nyilván ezzel óvatosak vagyunk, most nem azt mondom, hogy ne tarts be alapvető szabályokat, így a mindennapi életünket érintően nem erről van szó, hanem arról, hogy végig gondolni ezt, hogy megvan-e ez a szabadságom, hogy élek ebben a szabadságban, amit Isten adott nekem. Hogy van-e szabadságom arra, hogy szeressek, hogy megbocsássak, hogy kezdeményezzek a testvérem felé. Megvan-e a szabadságom arra, hogy keressem a módot arra, hogy helyreállítsam a kapcsolataimat emberekkel, hogy keressem a kapcsolódást, hogy kezdeményezzek, mert ez annyira fontos, mert lehet, hogy ott vagyok, örülök, hogy túléltem eddig, és most várom, hogy történjen valami, és várom, hogy esetleg szolgáljanak felém, és ez rendben van, de hogy Isten adott nekem egy szabadságot, és lehet, hogy kérdés, felteszem magamnak a kérdést, hogy szabad vagyok-e arra, hogy megtegyek dolgokat szeretetben. És ez egyértelműen rendben van, hogy érted, hogy ha nem érzed ezt, akkor nem kárhoztat senki. De hogy Istennél van ez a szabadítás. Ő meg tudja neked adni, ő be tud téged tölteni. És ahogy gondolkozunk ezekről a gondolatokról, amikről a Pásztor Csaba prédikál mostanában, az új azonosságunk, tudod, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy valóban meglettünk tisztítva, hogy új életünk van, és nem kell nekem megvédenem saját magamat, hanem Isten az, aki megvéd engem, és kijöhetek ebből a saját védelmemből, az önvédelmi mechanizmusaimat így letehetem, és mert azt mondom, hogy Isten az, aki megvéd engem, de a vírustól is, meg másoktól is, vagy csak viccelődök, de hogy érted, hogy nem kell félnem az Edmondtól, én nem félek az Edmondtól. Tényleg jó barátunk, hogy szabadon élhetek a gyülekezetben, és csak élvezhetem a testvéreimnek a társaságát, a közösséget, és nyitott lehetek, és bátor lehetek, és bátoríthatok másokat, mert az Úr az, aki táplál engem, és csak elfogadhatom Istennek az igazságát, és ennyi, ezért vagyunk itt, ezért van nagy várakozásom, és várakozásunk most is, hogy megyünk így tovább ezekben a gondolatokban, és Isten megerősít minket, és nyithatunk egymás felé, és újra egy ilyen igazi közösségi kovácsolódhatunk, és kicsit így szét vagyunk szóródva, meg sok helyről jövünk, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, így mindenhonnan, most kicsit többen, mint múltkor. Ja, úgyhogy csak így legyen várakozásunk az Úrtól. Amen.
Köszönjük Ádám. Megvan ez, amit az Ádám így megosztott velünk? Hogy ahol az Úrnak a szelleme, hogy szabadság, és hogy egy furcsa világban élünk, nem akarom megismételni, de egy furcsa időszakban élünk, amikor az a védelmi pajzs, nem csak a vírus miatt, hanem mondod, csak is sok mindenen, amit átmentünk, csak úgy könnyen ott van, és inkább ez jellemez, és hogy Isten egy nagyobb életre hív bennünket. De jó. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Elnézést, hogy ne, ennél többet mondtál, de most elnézést, hogy pár mondatban, mint hogyha ennyit mondtál volna, többet mondtál ennél, de hogy engem megszólított. Köszönjük szépen. Én is majd mindjárt megkérlek, hogy lapozzatok oda a Bibliában egy bizonyos helyhez, egy bizonyos vershez, de mielőtt ezt megteszem, szeretném azt mondani számunkra is, és úgy szintén a gyülekezet többi részének online, hogy adakozás továbbra is lehetséges itt fizikai módon, jó, valahol ott az ajtónál van a kosár, de természetesen átutalással is. Aztán a másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy péntekenként a Briannek elindult az órája, online van, és a címe működő kapcsolatok, oké? Úgyhogy ez péntek este 6-kor, és utána Zoom közösség van, jó? Úgyhogy ha szeretnél Zoom közösségben lenni, utána testvérekkel lehetőség van rá, és ez egy jó lehetőség erre az órára, meg működő kapcsolatok, tehát mindenképpen ez nagy áldás, úgyhogy ez péntekenként van este 6-tól. Ebben van testvéri kapcsolatok, házas kapcsolatok, gyerekeinkkel kapcsolatok, csak kapcsolatok minden, mint a csoki, így van? Lyukas csokoládé, kerek csokoládé, keserű csokoládé, tejcsokoládé, magyarós csokoládé, oké, tehát ez csak kapcsolatokba. És a harmadik az az, hogy online eurokon lesz, tehát ezzel tudunk gondolkodni, és majd ahogy több információ lesz, azt közé fogjuk tenni. Tehát online eurokon lesz, meg fogjuk látni a módját, de biztos vagyok benne, hogy az alkalmakat magyarra is fordítjuk, meg mi is csinálunk alkalmakat, oké? Okay? Már egy alkalmat mi is csinálunk itt így, és majd fogom mondani a pontosabb időpontot, meg a felállását a dolgnak, de mindenképpen így tudsz készülni, meg így tudunk készülni, hogy lesz online eurokon. Jó, gyertek, Márk 6-nál nyissuk ki a Bibliánkat. Márk 6. És valamikor az év elején elkezdtük, így a győztes élet összetevői címet adtam alapvetően ezeknek az üzeneteknek, de hogyha visszaemlékeztek rá, akkor Illés, ahogy ment Elizeussal 2 Királyok 2-ben, és érintett 4 helyet, Gilgált, Bételt, Jerikót és a Jordánt, és beszéltünk Gilgáról, és beszéltünk Gilgál jelentőségéről, szellemi jelentőségéről, hogy a múltunk annak vége, hogy új teremtések vagyunk, hogy elfordította rólunk Egyiptom gyalázatát, nincsen Egyiptom szagunk, új teremtések vagyunk, és hogy ez az a friss valóság és kijelentés, amit Jézus Krisztus elkészített számunkra, akivé tett bennünket. Új emberek vagyunk régi testben. Oké? Okay? Új teremtések vagyunk, de még a régi hardwareben. Jó? Úgyhogy ez az a hihetetlen örömhír minden nap számunkra, hogy azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. És aztán beszéltünk Bételről az elmúlt két alkalommal, Jákob történetről, 1 Mózes 28-ból, 1 Mózes 32-ből, és a Bétel, ami azt, szó szerint azt jelenti, hogy Isten háza, és az Istennel való személyes, bensőséges közösségről szól. És hogy nem csak Gilgára van szükségünk a győztes életre, hogy megértsük, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, megértsük, hogy messze fölötte vagyunk a múltunknak, a bukásunknak, a kudarcunknak, annak, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy hogy mi kinek látjuk magunkat a saját tapasztalatunk által, hanem hogy Bétel, hogy szükségünk van arra, hogy megmaradjunk abban a bensőséges közösségben, hogy Isten hív bennünket egy bensőséges közösségre, ahol emlékeztek Jákob az ő félelmében, az ő rettegésében, az ő félelmeiben, aggodalmaiban az Úrral szemtől szembe volt. És ez vitte oda, hogy szemtől szembe volt, és azt mondja, hogy az Urat láttam szemtől szembe, és megszabadult a lelkem. Hogy megszabadult, csak és elnevezte azt a helyet Penielnek, ami azt jelenti, hogy Isten arca. És hogy ez az, ami aztán a személyes életünkben oltárépítőkké tesz bennünket. Olyan emberekké, akik nem sodródnak, hanem tudatosan Isten imádók. És azt mondják, hogy ez vagyok, Isten imádó vagyok, Bétel az én otthonom. Nem csak ABC tervekben élem az életemet, hanem szeretnék szemtől szembe Istennel egy közösséget, mert ő rá van kétségbejtően szükségem. És ez Bétel, és még maradjunk egy alkalommal Bételnél, és vissza is jövünk újból, meg újból. Ez annyira fontos, elengedhetetlen része az életünknek. Hogy olvassak fel egy verset nektek, ami nagyon sokat jelent nekem, és az évek során nagyon sokat adott nekem így tapasztalatban. És lehet, hogy neked is, lehet, hogy ismered ezt. Márk 6.31-ben. Jézus pedig azt mondta nekik, gyertek velem, csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Hogy gyertek velem, gyertek velem. Ott voltak a tanítványok, visszaérkeznek a tanítványok a szolgálatból, mert Jézus kiküldte a tanítványait, és Jézus nem azt mondja nekik, hogy fiúk, még, ennyi nem elég. Nem azt mondja, hogy többet szolgálni, nyomjad, pörögjél, nyomuljál, csináld. Hanem Jézus azt mondja, hogy gyertek velem. Emlékeztek, múlt alkalommal mondtuk azt, Márk 3.14, ahol azt mondja, hogy Jézus kiválasztotta a 12-t, hogy vele legyenek. Hogy ez a mi legfőbb elhívásunk, hogy vele legyünk. Hogyha van egy ilyen céltábla, és annak van egy közepe, akkor ez a céltábla közepe, hogy én Jézussal legyek. Én Jézussal legyek. Hogy te Jézussal legyél. Ez az életünknek a célja. Ez az értelme. Erről szól. Ezért alkotott minket Isten. Mostantól fogva örökké ez a cél, hogy vele legyünk. És nagyon sokszor számodra és számunkra ez egy eszköz a cél elérésére. Hogy vele legyünk, az egy egy eszköz, hogy elérjük azt a kívánt célt, amit kívánunk elérni. Több gyümölcstermés, vagy amivel semmi gond, mert a Biblia nyilvánvalóan mondja. Vagy hogy egy nagyszerű életem lehessen a cél, hogy Jézussal legyek, hogy egy nagyszerű életem lehessen. Ha Jézussal leszek, akkor majd jobb lesz a házasságom. Ha Jézussal leszek, akkor majd az anyai gőjeim majd rendbe jönnek. Ha Jézussal leszek, akkor ő segít elérni azokat a célokat, amik úgy gondolom, hogy neki fontosak, vagy nekem fontosak. Hogy ez egy eszköz a cél elérésére. De nem. A Biblia fordítva mondja, ez a cél. Hogy az élet különböző fázisai, időszakai az eszközök arra a célra, hogy ő vele közösségbe legyünk. Hogy egy nem tökéletes házasság az egy eszköz arra, hogy nekem Jézusra van szükségem. És mondhatjuk azt, hogy egy tökéletes házasság, ami nem létezik, de mondjuk egy házasság, ami azt gondolt, hogy hé, ez egész jó, az is egy eszköz, hogy Jézusra van szükségem. Az egyedülállóság egy eszköz, hogy Jézusra van szükségem. Az özvegység egy eszköz, hogy Jézusra van szükségem. A hegycsúcsokon való élet az egy eszköz, egy emlékeztető Isten jóságára, hogy húzódjak közel hozzá. És a völgyek pedig felfedik azt a mély szükségemet, hogy mennyire kétségbejtően szükségem van az élő Istenre. A gyülekezetben, amikor minden nagyszerű és szárnyal, és démonok menekülnek, és győzelmeket aratunk. Ez mind csak arról szól, hogy nekünk mennyire, Jézus, mennyire nagyszerű és szükségünk van rá. És amikor minden nagyon nehezen megy, és bennem olajozott, és a kapcsolatok, és megbocsátás, és sok-sok apró homokszem van a gépezetben, az csak egy emlékeztető és segítő nekünk, hogy azt mondjuk, Jézus a cél. Jézus a cél. Értjük? Tehát, hogy vele legyünk. Hogy vele legyünk. A Zsoltáros, ahogy ír, ez a szívdobbanása. Ó, Uram! Ó, Uram! Zsoltárok azok olyanok, mint tudod, ilyen szerelmes dalok, amik azt a vágyat leplezik le, hogy nekem mindegy, hogy hol vagyok, de csak a te közeledben legyek. Hogy inkább lakok a 84. Zsoltár a sátradnak a küszöbén, így van, mint lakok a gonoszokkal, így van? Inkább, ahol te vagy, Uram. Oké, úgyhogy Márk 6.31, gyertek velem, mondja Jézus. És ezek csak ti magatok. Hogy Isten szeretne bennünket, és ezen munkálkodik, hogy elvigyen minket arra az állapotra, hogy ahol én magam személyesen, egyénileg, tudod, vele jöjjek egy puszta helyre, hogy megpihenhessek egy kevéssé. Van, hogy meg vagyunk terhelve. Van, hogy nagyon meg vagyunk terhelve. Van, hogy sok terhet és nehézséget cipelünk. De ne ijedjünk meg ezektől a dolgoktól. A mi atyánk a szőlőműves. Ő tudja, hogy mire van szükségünk. És van egy célja, és az ő célja az az, hogy arra kényszerüljek, hogy szemtől szembe legyek vele, hogy arra, hogy jöjjek hozzá, mikor pihenésre van szükségem. Így van, pihenésre. És vannak pontok, ahol el kell dönteni, hogy szeretném az életemet. Biztos, hogy volt nektek is sokszor. Nekem sokszor volt, hogy el kellett döntenem, hogy ugyanígy akarok tovább menni, vagy Vagy végre meg akarok bízni Istenben. Milyen baromi egyszerű a megoldás. Hogy ugyanígy gürcölni és cigelni akarom a sorsomat, gürcölni és cigölni, ahogy Szegeden mondják, cigölni a sorsomat és az egész kócerájomat, és aggodalmaskodni, vagy félni, vagy kivetíteni dolgokat emberekre, vagy pedig egyszerűen csak megbízok Istenben, ő hozzájövök, és elhiszem, hogy ő hordozza az én terheimet, 1 Péter 5-7. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. És ezek a élet átformáló leckék és döntések sokszor a prés alatt jutnak alkalmazásra. Sokszor a fejünkből a szívünkbe, hallottátok már ezt a mondást, hogy a legnagyobb távolság a hívő feje és szíve közt van. Éreztétek már magatokat ilyen hatalmas, nagyfejű, hatalmas fejű óvodásnak? Annyi minden tudsz, beletáplálva, annyi minden. És olyan kicsit tudsz alkalmazni, olyan keveset. Emlékszem, hogy Szegeden laktunk, és emlékszem egy időszakra, amikor úgy éreztem, hogy egy akkora fejű óvodás vagyok. Mindent tudok, de nagyon keveset tudok alkalmazni és szívben. És Isten hűséges, mert a völgyeket, a nehéz helyzeteket, a nyomásokat, azoknak az a célja, hogy ami itt van, az idejöjjön, alkalmazásba, a szívünkre legyen írva, hogy szükségünk legyen Istenre. Szükségünk legyen. Gyertek velem, csak ti magatok, valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Pihenjetek meg. Ó, az a nyugalom, ó, az a békesség, ami az Úr Jézusnál van, ahogy pihenünk az ő erős karjai közt. És figyelj még erre, hogy a tékozló fiúnak Lukács 15-ben szüksége volt, hogy el kellett mennie, hogy önmaga végére érjen. Ne ijedjünk meg ezektől. Tehát pont azok a dolgok, amik úgy tűnnek, hogy emberi szempontból úgy tűnnek, hogy vége valaminek. Nincs több remény, nincs több megoldás. Vége. Istennél az a kezdet. Így van? Amikor bedobom a törölközőt, és azt mondom, én ezt már nem tudom csinálni. Volt ez veled? Így van? A keresztény életedben azt mondom, tudod, én ezt már nem tudom csinálni. Én nem tudom élni ezt a keresztény életet. Én nem vagyok jó keresztény. Én nem tudok így élni, mint mások. Én nem tudom. És ez a tragédia napja. Eljutottam erre a pontra, nekem ez nem megy. És a mennyország hatalmas buli, füstgép, fénytechnika, diszkógömb, beindulnak, angyalok, atyafiú. Oké. Beindul a mennyország. Ez az! Elindult! Végre! Végre! Végre eljutott önmaga végére. Hogy neki ez nem megy. Ez Róma 7. Miről beszélünk? Bételről beszélünk. Megvan? Bételről. De arról beszélünk, hogy az élet randomul feldobott helyzetei, vagy randomnak tűnő feldobott helyzetei, azok nem ellene dolgoznak a Bételnek, hanem segítenek a Bétel megtapasztalásának. Segítenek arra, abban, hogy egy kialakuljon egy megtört, alázatos, nem erőlködő, nyugvó, szemtől szembe lévő közösség kapcsolat, ahol megnyugszok az Úr Jézus Krisztus előtt. Ézsaiás 32 azt mondja, hogy megtérve és megnyugodva megmenekülnétek. Azt mondja, hogy reménységben és bizalomban segítségetek lenne, de ti nem akartátok. Hogy a tékozló fiúnak önmaga végére kellett térni, és csak figyelj erre, hogy, a bűn nem akadály, a bukás nem akadály, a bukás az élet része. Oké? Okay? A bukás az élet része. Ez nem olyan, bukás. Ez már nem lehet nagyszerű keresztény. Már annyit bukott. Nem, pontosan ez az. Ezért lehet nagyszerű keresztény, mert annyit bukott. Azért lehet nagyszerű keresztény, mert, már nincsen bizodalma önmagában, az ő hústestében. Kudarcok vagy csalódás. Engedjük, hogy a csalódás ne cinikussá tegyen bennünket, hanem, csak vigyen bennünket Jézushoz. Mert, ezek mind ajtók egy bensőségesebb közösségre. Egy bensőségesebb közösségre. Úgyhogy figyeljetek, Péternek el kellett buknia. Csak szükséges volt elbuknia. Szükséges volt, hogy megélje azt a hajnalt, amikor szól a kakas. Fel kell a nap, és ő a legmocskosabb kudarc a saját szemében. Ez nem a vége az ő sztoriának, ez a kezdete az igazi sztorinak. Péternek el kellett bukni, Péternek akkora pofája volt. Szája, vagy akár arca. Akkora arca. A lónak, van pofája, így van? Ez így van, köszönöm szépen. Már anyukámnak a szavét csengenek a fülembe. Fiacskám, nem mondod, de a lónak van pofája. Péternek akkora arca volt, ő annyira a toppon volt, ő annyira tudta a válaszokat, ő annyira tudott mindent. Figyelj jól, Isten a, világban a megtört dolgokat teszik félre. Így van? Itt a tollam, írok vele, kifogyott, mit csinálok vele? Kidobom, kukába. Igen. Isten a meg nem tört dolgokat teszi félre. Isten nem tud mit kezdeni a meg nem tört emberrel. Nincs helye a kegyelemnek, nincs helye Istennek, nincs helye Jézusnak. És Isten minden megtört dolgot bőségesen tud használni. Ó, ha csak megértenénk, én megérteném, én először, és aztán mi, te, mi megértenénk azt, hogy Isten szereti a megtört dolgokat, hogy Mózest mindaddig nem tudta használni, amíg Mózes erős volt és alkalmas, de Mózest túl tudta vinni a saját természeti határain, messze túl, amikor Mózes megtört volt Isten előtt, és tudta jól, hogy ő egy senki. Úgyhogy Péternek el kellett buknia csúnyán, a tékozló fiúnak el kellett jutni önmaga végére. Jákobnak a történetünkben, ahol olvastuk meg, van a történetünkben, aki zsonglőrködött az élettel. Minden ment neki. És Jákobnak el kellett jutni arra a pontra, ahol szembenéz a félelmeivel, és nem tudja megoldani a félelmeit, ahogy jön Ézsau a 400 emberével. Ja. És ez fontos, hogy vigyenez el, vigyenek el a dolgok önmagunk végére és utána egy mélyebb, bensőségesebb, személyesebb közösségre. Mert szükség van erre. A gyülekezetünkben úgy szintén, ahogy ha már Ádám említette, amin átmentünk gyülekezetként, hogy vegyen ki ez bennünket abból a megszokott magabiztosságból, hogy mi mindent tudunk, vagy hogy mi vagyunk valakik, vagy nem tudom, mindenfajta ilyen merev gondolatmenetből. És hogy vigyen egy nagyobb ráutaltságra a Szent Szellemre. Egy nagyobb ráutaltságra az Úr Jézusra. Hogy Úr Jézus, mi nélküled sehova nem akarunk menni. Figyeljetek, és én őszintén így érzem, mi nem igyekszünk megváltani a világot. Mi nem igyekszünk nagy dolgokat tenni. Mi igyekszünk Jézussal lenni. Ó, Uram, csak hagyj legyünk veled, hagyj időzzünk veled. Hagyj vonuljunk el mi gyülekezetként veled egy puszta helyre. Vége lehetne már ennek a Covidnak, hogy gyülekezetként puszta helyre. De, okay. De úgy szintén, egyénenként, hagyj vonuljunk el egy puszta helyre, ahol megnyugszunk. Halljuk a szívdobbanásodat. Érzékelünk a közösségünkbe téged. A beszélgetésünkben, a közösségben, a közös imádságainkban, ahogy egymással megosztunk, látunk téged. És akkor nincsen határa annak, amit Isten tud rajtunk keresztül tenni. Túl tud vinni bennünket azon, amit mi emberileg tudunk tenni, de már nem mi, hanem Isten velünk való kegyelme. És ez annyira, annyira fontos. Annyira fontos. Ja. Úgyhogy a világ a megtört dolgokat kidobja. Isten pedig a meg nem tört dolgokat teszi félre. Isten szereti a megtört szívet. Úgyhogy fejezzük be Hósás 2-vel. Itt gondolkodtam ezeken a verseken. Hósás 2, 13, 14. Azt mondja, hogy de most íme, nézd csak Hósás 2, 13, de most íme, kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Oké, ez Izraelről szól. Oké, Izrael, aki bálványok után szaladt, elhagyták az élő Istent. Magabiztosan, erősen, képesen, ABC-tervel futnak előre. Erősek a hústestben, mondhatjuk azt. És azt mondja Isten, hogy el fogja pusztítani a szőlőjüket, a fügefájukat, és hogy most én meg kicsalogatom őt, elviszem a pusztába. Oké, ez az, amiről beszélünk, a pusztai tapasztalat. Vagy a pusztában lenni. Mi van a pusztában? Vagy mi nincs a pusztában? Puszta az a hely, ahol nincsenek természeti erőforrások, így van? A puszta az a hely, ahol nincsenek azok a természetes vigaszok, amik amúgy, tudod, ott vannak, azok a fogóckodók, azok a kapaszkodók. Mégis a hústestnek az egész élete arról szól, hogy valahogy kikerülje a pusztát, vagy valami még a pusztát is termővé tegye. Isten azt mondja, hogy kivisz bennünket a pusztába, kicsalogat a pusztába, ahol Nem vagyunk megelégedve, nincs megelégedés dicsőségünk forrása. És figyelj erre! Könnyen lehet, hogy ahogy a hívő életünket, és sokan itt vagyunk, és itt vagytok, hívők vagytok 10 éve, 20 éve, van, aki 30 éve. És az életünk része a gyülekezet, és ez egy normális életmód, életforma számunkra. Aztán megyünk az életünkre, és rájövünk, hogy nem vagyunk megelégedettek. Így van? Nincs igazán örömünk. Nincs igazán békességünk. És ez két irányba vihet ilyenkor bennünket. Az egyik az, hogy elkezdjük megkérdőjelezni Istennek az ígéreteit. Hogy, de én mindent úgy csinálok, ahogy kell. Én járok gyülekezetbe, olvasom a Bibliát, imádkozok, és mégis üres vagyok. Üres. Vagy a másik, hogy amikor üresek vagyunk, akkor rájövünk, hogy lehet, hogy a formákat követjük, de Isten arra hív, hogy ásunk mélyebbre, a pusztában. Amikor nincsen ott az az öröm, nincsen ott az a megelégedettség, nincs ott az a, hogy van a dal, békesség, hogy van? Megvan? Hogy van? Olyan örömöt, mint forrás, olyan örömöt, mint olyan békességet, mint... Mondj ilyet, mint a tenger. Mondj ilyet, mint a tenger. Hogy Isten valóban, képzeld el, Isten olyan békességet ígér nekünk, mint a tenger. Tudod, mint a tenger. Oké? Okay? És amikor üresek vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk csak szórakoztatva élni. Közben ez egy jelzés. Hogy Isten hiányunk van. Nem egy új szórakozási forma, vagy egy új kapcsolat, vagy egy új kütyű, vagy egy új sorozat, vagy egy új... Valaki felkapta a fejét a sorozatra. Egy új sorozat, vagy egy új hobbi, hanem amikor üresek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten hiányunk van. És ez nem egy tragikus dolog, ez egy jó dolog. Kivész bennünket a pusztára, hogy rádöbbenjünk, hogy ezek a dolgok nem megelégítőek, és el is veszi tőlünk. Nézd csak, azt mondja, most íme kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, szívére beszélek. Szívére beszélek. Ez az a pont, ahol Isten a szívünkre tud beszélni. Ahol a szívünkre akar beszélni. És nézd meg, úgy folytatja tovább, ott majd visszaadom neki szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy énekel, mint ifjúsága idején, mint amikor feljött Egyiptom földjéről. Oké, okay. Úgyhogy mit ígér Isten? Hogy a pusztába, amikor emberi nézőpontból semmilyen örömforrás nincsen, a pusztába, ahogy szemtől szembe vagyunk vele, magához von, és a szívünkre fog beszélni. És hogy ennél nincsen nagyszerűbb dolog. És aztán azt mondja, hogy ezen a helyen az ákor völgyét a reménység kapujává teszi számunkra. És tudjátok, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy az ákor völgye, ez mit jelent, vagy hol találkozunk ezzel a Bibliában az ákor völgye? Megvan? Józsué könyvében. Emlékeztek? Mikor Izrael bement az ígéret földjére, bevette Jerikót, ment a következő városhoz, Aihoz. És azt már jóval kisebb város volt, de nem volt képes bevenni. És mikor Ai nem tudta bevenni, akkor rádöbbentek, hogy azért, mert, segítsetek, ki volt az? Ákán a megszentelt dolgokat elvette. És aztán őket, Ákánt és a családját és minden jószágát, tudod, meg kellett ölni, kövezni és megégetni. És ezt a helyet nevezték el Ákor völgyének. Ami igazából azt jelenti, hogy szerencsétlenség, baj. Azt jelenti, hogy itt baj történt, itt szerencsétlenség. Ez volt Izraelnek az első nemzeti ítélete az ígéret földjén. Hogy győzelem helyett szerencsétlenség érte őket. Tehát ez olyan, mint nekünk Mohács, mondjuk. Tehát egy nemzeti szerencsétlenség volt az Ákor völgy, és azt mondja, ez Istennek az ígérete, hogy azt a helyet, ami a szerencsétlenség helye, Ákor völgye, nézd meg, a reménység kapujává teszi számunkra. Hogy ez a kegyelem, hogy pont a legnagyobb bukásod, ha ott megnyílsz, ha megtöretel, ha beengeded ott a kegyelem napsugarát, ha beengeded ott a feltétlenül szeretett napsugarát, akkor az a reménység helyévé lesz, hogy Péternek az a személyes kudarca tette őt azzá, akivé, mert Isten ott be tudott lépni. És mindez Bételben történik. Az Istennel való közösségben. Ez az a hely, ahol Isten mindent megfordít. Az Ákor völgyét a reménység kapujává teszi számunkra. És ez igaz gyülekezetként is. A szerencsétlenség helyét, az Ákor völgyét a reménység kapujává teszi azért, mert nem emberre van dolgunk, hanem a mindenható Istennel. És amikor egy ember megalázza magát, egy közösség megalázza magát, és rádöbben, hogy mennyire szüksége van az élő Istenre, és felteszi a kezét, és ráhagyatkozik Istenre, és vágyik az élő Istennel való közösségre, az élő Istennek a szellemére, akkor Isten azt a közösséget fogja, és erőteljesen fogja formálni. És hogy mondjam ezt? Ez nem én vagyok. Jó? Tehát ha bárkinek esetleg abban volt reménye, hogy én bármit is fogok tudni csinálni, nem tudok semmit se csinálni. Még inkább nem is akarok semmit se csinálni. Nem is szeretnék semmit se csinálni. Vagy Jézus a reményünk, vagy semmi. Vagy Jézus a reményünk, vagy semmi. Oké, most ez nem gyülekezet 2.0, vagy 3.0, vagy 4.2, hanem vagy Jézus a reményünk, vagy semmi. Nem egy jobb forma. Vagy Jézus a reményünk, vagy semmi. Ez igaz egyénenként is. Vagy Jézus a reményem, vagy semmi. Oké, őrá van szükségünk, és nevessük meg a pusztai időszakot. Nevessük meg azt az időszakot, hagyj fejezem be ezzel. Nevessük meg azt az időszakot, amikor nem bőven termünk gyümölcsöt. Mikor nem a nagy győzelmek időszaka van. Mikor nem minden csili-vili. Mert akkor nagyon nyilvánvaló, hogy Istenre van szükségünk. Mikor minden csili... Jól mondtam? Mert mikor minden csili-vili... Annam, hogy rád néztem, és furcsán néztél rám. És elbizonyítottam, hogy jól mondtam-e. Mikor minden csili-vili, mikor a lovon ülünk, mikor egyénileg is és közösségként is úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, az egy nagyon veszélyes, ha ismerjük ezt az írásba. Vigyázzon, aki áll, hogy el ne essen. Vigyázzon, aki áll, hogy el ne essen. Igen. Viszont aki nem áll, hanem bizonytalan, nem erős, hanem gyenge, nem alkalmas, hanem önmagában, önmagától alkalmatlan, 2 Korintus 3. Oké, okay. Nem képes, hanem képtelen. Nem nagy, hanem kicsi. Az Isten azt mondja, számára az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Kiviszem a pusztába, kicsalogatom, hogy a szívére beszéljek, és az ákor völgyét, visszaadom a szőlőjét, és az ákor völgyét, a szerencsétlenség helyét a reménység kapujává teszem. Úgyhogy milyen ámulatos Istenünk van. Jó ő benne bízni, jó ő benne nyugodni, jó ő benne lazítani, jó neki elmondanunk, hogy rád van szükségünk, Urunk. Ha te nem csinálod meg, akkor nem lesz megcsinálva, Uram. Ja, és rád van szükségünk. És szükségünk van Bételre, szükségünk van, hogy időzzünk, és csak vele legyünk. Csak vele legyünk. Jó? Ez a nagy projektünk most, jó? Hogy csak vele legyünk. Jó? Amen? Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, szívünket. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük azt, hogy egy ilyen csodálatos Isten vagy. Uram, te a megrepett nátszálat nem töröd el, pislogó gyertyabelet nem oltott ki. Úr Jézus, te benned talál menedéket az árva, a te szárnyaid és karjaid alatt az erőtlen és a gyenge. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Köszönjük, köszönjük, hogy van egy hely, ahol megnyugodhatunk, van egy hely, ahol lehetünk azok, akik vagyunk. Van egy hely, ahol nem kell erősnek lenni, és ez Bétel, ez a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol nem kell bizonyítanunk semmit. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol nem kell szerepeket játszanunk. Köszönjük, Urunk, hogy van egy hely, ahol nem kell bizonyítani senkinek semmit. Uram, ez a te orcád, a te jelenléted. Igen, Urunk. Itt kap választ az életünk, itt nyer értelmet a létünk. Ez az a hely, ahol megszabadul a lelkünk. Lehet, hogy kívül nem történt semmi, Urunk, de belül minden megváltozik. Uram, ezért mondod azt, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek a trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben segítségül. Köszönjük neked. Köszönjük, Urunk, hogy soha, de soha, de soha, de soha nem vagyunk remény nélkül, hanem bőséges reménységünk van. Mert egy ilyen Isten vagy. Drága Uram, imádkozunk nem csak értünk, hanem a gyülekezetünkért is. Ebben a pandémiában és ebben az időszakban, Úr Jézus, gyülekezetként is rád van szükségünk, a te Szent Szellemed erejére, munkájára, hatalmára, vezetésére. Te vagy egyedül életadó. Igen, hagyj legyünk csak veled gyülekezetként. Hagyj teljen el ez a tél, aztán a tavasz, aztán a nyár, úgyhogy veled vagyunk. És tudjuk, hogy sok jó dolgot fogsz a te szellemeden keresztül teremni a személyes életünkben és a gyülekezeti közösségünkben. Köszönjük, hogy ez a bizodalmunk meglehet bőségesen feléd. Hálásak vagyunk, Uram, erősítsd a gyengéket. Uram, imádkozunk, hogy ez az üzenet, ez megtaláljon minden megtört szívűt. Uram, ez az üzenet, ez bebújjon, bekusszon a bőrünk alá, életet hozzon a halálba, erőt az erőtlenségbe, reményt a reménytelenségbe. Köszönjük neked, Jézus fiad nevében. Mindenki azt mondta, hogy? Amen. 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 Nagyon jó. Engedjétek meg, hogy elbúcsúzzak a többiektől, és aztán egy picit beszélgessünk egy 5-10 percet. Na hát, köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk így is, és lesz egy Zoom közösség, amire szeretettel invitálok benneteket. Nagyon jó így Zoomon találkozni, közösségbe lenni, és találkozunk szerdán is, és a rákövetkező vasárnap is, úgyhogy Isten áldjon titeket, sziasztok!